A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! Az elmúlt években több utcai megmozdulást is láthattunk itthon és világszerte. Ezek közül két téma is kiemelkedik abból a szempontból, hogy főként a fiatalokat mozgatta meg. Jogosan, hiszen mind a környezetvédelem, mind a tanárhiány és az oktatás helyzete olyan terület, ami elsősorban a most felnövő, vagy még inkább a még meg sem született generációt érinti. Erre a két problémára próbál integrált módon választ adni az úgynevezett Z-szak, vagy formálisabb nevén természettudomány környezettanszak. A következő órában pedig a képzésről, az ott felvetett kérdésekről és azokra adott válaszokról beszélgetünk Pintér Blanka elsőéves, illetve Valentin Kamilla és Faragó Eszter másodéves hallgatókkal, akik mindhárman az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanulnak. Sziasztok! Nagyon szépen köszi, hogy elfogadtátok a meghívást és hogy itt vagytok velem.
Sziasztok! Mi köszönjük!
Én pedig Penke Bence vagyok, és ez itt a Jövő Hangjai. Ha jól tudom, mert pedig jól tudom, 2022-ben lehetett először felvételizni a Z-szakra, és az ELTE-n kívül még két egyetemen indult el ez a képzés az országban. Ez a szak pedig a saját ajánlójában azt hangsúlyozza, hogy az 5 éves osztatlan mesterképzés elvégzése után akár tanári pályára is léphettek, összevont természettudományt oktatva. Ez is lenne az első kérdésem, és egyből hozzád fordulok ezzel, Blanka, mert neked talán a legfrissebb első évesként az emléked erről, hogy inkább a tanári képesítés, vagy a fenntartható jövő miatt választottad ezt a szakot?
Hú, ez azért érdekes kérdés, mert nekem szerintem előbb volt a fenntarthatóság egy fontos dolog az életemben, mint a tanárság. A tanársággal így kb. 2 évvel kezdtem el foglalkozni, gondolkodni rajta, hogy esetleg ebbe az irányba kéne mennem. És a fenntarthatóság pedig nekem már igazából gyerekkorom óta velem van, mivel hogy anyukám is ilyen témakörrel foglalkozik, ilyen munkája van, és kisgyerekkorom óta arra nevelt engem és a testvéreimet, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzak.
Uh-huh. Eszter, Kamilla, Eszter.
Hát a fenntarthatóság engem is nagyon régóta foglalkoztat. Én tanárként nem gondolkodtam a továbbtanuláskor, csak a szak kapcsán merült fel bennem, és aztán mondták osztálytársak, hogy amikor kémia óra előtt elmondtam a dolgozatias előtt elmondtam az anyagot, akkor jól megértették, és szerintük jó lennék tanárnak, de hogy a fenntarthatóság fogott meg sokkal jobban a szakban.
És Kamilla, te vagy abból a szempontból az utolsó reményem, hogy azt mondod, hogy igen, én világéletemben összevont természettudományt szerettem volna tanítani általános iskolásoknak.
Hát mivel ez most keletkezett ez a tárgy, így egész életemben erre nem vágyhattam, de igen, közöttük úgy tűnik én vagyok a fekete bárány. Én még ezelőtt egy másik szakra jártam, egyébként ugyanúgy az ELTE-n belül, biológia környezettan tanárira, és így nálam igen a tanárság volt az, ami elindított ebben, utána egy véletlen szerencse folytán igazából itt kötöttem ki, és így csatlakoztam az új első évesekhez, akik nyilván mi kezdtük ugye ezt az egész rendszert, és igen, tehát engem tényleg így a tanárság volt az, ami motivált ebben, és az, hogy ezzel a szakkal nem csak 2, hanem 4 tantárgyat tudok akár tanítani, vagy összevontani ezt az egészet, és ez nagyon-nagyon izgalmasnak hangzott.
Ugye könnyű kiszámolni, hogyha 2022-ben indult ez a szak, és másodévesek vannak velem szemben, vagy másodévesek is vannak velem szemben, akkor nagyon harmadévesek nincsenek is az egész országban. Tehát
igen,
gyakorlatilag ti tapossátok ki ezt az ösvényt a jövő hallgatóinak is ezzel kapcsolatban. Bármelyikőtökben volt egy félelem, vagy esetleg kíváncsiság, hogy azért nem nagyon lehetett tájékoztatást kapni, gondolom, előző éves hallgatóktól, hogy itt pontosan miről és hogyan is van szó.
Igen, nem nagyon voltak ezzel kapcsolatban információink. Egy-két videó került fel még a felvételi időszak előtt. Én amire elmentem, és engem meggyőzött, az májusban egy ilyen közös, zészakos táborszerűség volt, amit a szak szervezett, és ott bővebben meséltek a szakról, és akkor így jobban tudtuk azt, hogy mire készüljünk, hogyha ezt a szakot választjuk, de tényleg nincsenek felsőbb évesek, az nagyon jó lenne, ha lennének.
Hát igen, én ehhez képest viszonylag tényleg csak belecsöppentem ebbe az egészbe. Én a kezdés előtt két nappal vettem fel az ő tárgyaikat, és megjelentem a teremben, amikor elkezdtük. Így hát nálam így nem nagyon voltak ezzel kapcsolatban ilyen elvárások vagy előítéletek, hogy mit fogok itt találni, és én útközben jöttem rá, hogy mennyire sokat segítene, hogyha lennének előttünk mások, akik tudnak nekünk ebben segíteni, viszont pont ez motivált abba, hogy akkor mi legyünk ezek a következő évfolyamoknak. Úgyhogy
az igen. Úttörő. Ugye a szakneve Z-szak, és azért azt hiszem elég egyértelmű, hogy ez így az Z-generációból fakad, de lehetne a zöld is, úgyhogy én ezt már így szépen összetettem, hogy ez milyen nagyon jó összecsengés lehet. És Blanka, te magad mondtad, hogy már egészen fiatal korodtól kezdve úgy nőttél fel, hogy ezek a kérdések, a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a bolygó jövőjéhez foglalkoztat téged. Én azt is feltételezem, így járva kelve a világban, megtapasztalva, hogy ez tényleg egy olyan téma, ami inkább az Z, esetleg az alfa generáció sajátja, és a idősebb generáció talán nem feltétlenül érzi ezt annyira önmagának, ezt a kérdést. Mennyire szól neked, vagy szólt neked, mint a Z generáció egyik képviselőjének ez a szak maga azzal, ahogyan meg van hirdetve?
Erre egyből hoznék is egy példát, hogy ez nem csak igazából a Z-generációsoknak van meghirdetve, a frissen érettségizőknek. Rengetegen jöttek tőlünk másik szakról is, ugye például Kamilla is másik szakról talált ide erre az éjszakra. De van például az évfolyamon egy három gyermekes anyuka, aki látta, hogy igazából a gyerekeinek már Z-szak hoz hasonló szemléletbe oktatták az iskolába a természettudományos tantárgyakat, és őt például ezt fogta meg, hogy lehet így is tanítani, és őt ez kifejezetten inspirálta, hogy jöjjön erre a szakra, velünk elkezdte ez a 5 éves képzést.
Nagyon jól feldobtad nekem a labdát, mert egy picit ez a kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy zöld, idézőjelbe téve, zöld természettudomány tanár, ez lenne a megoldás a jövőben egészen sok mindenre? Tehát, hogy az így a cél egyrészt, de kevésbé a szak céljáról, meg a képzésnek a céljáról faggatnálak most titeket, hanem inkább a bennetek megszólaló igényekről és ideákról, hogy azt képzeljük el, hogy a jövőben ilyen fenntarthatósági szemlélettel kell oktatni biológiát, fizikát, kémiát és a többi.
Szerintem ezt nagyon fontos lenne erre hangsúlyt helyezni, főleg most, hogy napi szinten olvashatjuk a híreket a klímaváltozás hatásairól, meg mi is megtapasztaljuk, hogy ősszel mennyire meleg volt, és mennyire nem normális ez az egész, ami zajlik. És jó lenne felkészíteni a diákokat, hogy miket tudnak csinálni, hogy tudnak fenntartóan élni.
Kamilla, látom, hogy
illetve te is nem tudom, nálam még az jutott eszembe, hogy esetleg ugye, amit mi is tanulunk, de nyilván most nem csak erre asszociálva, hogy lehet újra hasznosítani dolgokat, és szerintem felmerül ez a mai iskolákban, viszont nálunk sokkal inkább egy napra készebb témának vesszük ezt az egészet, és tényleg úgy foglalkozunk vele, hogy ez már ott tart, hogy ezt muszáj ezzel kezdeni valamit, és az újrahasznosítás, újrafelhasználás fogalmának egyáltalán a megismerését, mert nagyon sok esetben úgy láttam legalábbis én, hogy nem mindenki van tisztában ezzel, hogy mit jelentenek ezek a dolgok.
Na jó, de ezt hogy képzeljem el, és nyugodtan, akinek egyből van erre válasz, az nyugodtan mondja, de hogy nem tudom, kémia órán szépen bemagoljuk a... Hogy hívják azt? Nem függvénytáblázat.
Periódusos
rendszer. Köszönöm szépen, tehát bemagoljuk a periódusos rendszert, és utána a tanár azt mondja, hogy és az alumínium az így bomlik le, és a mangán az... nem bomlik le, vagy nem tudom, nem vagyok érdekesek, nem tudom, feltűnt-e ez alatt a minőt 10 perc alatt, tehát, hogy így lehetne tanítani ezeket a dolgokat?
Amiben egyébként szerintem nagyon más ez a képzés, hogy minket kifejezetten arra készítenek fel, hogy gyakorlatilag tudjunk tanítani a diákokat, minél többször vigyük a természetbe, minél többször aktívkodjunk az órán, csináljatassunk velük feladatokat, amiket a való életben is tudnak használni és hasznosítani.
De például szerintem azt be lehetne emelni, hogy most globális ökológia órán felmerültek a biogeokémiai ciklusok, és ott előkerültek például a különböző, igen, az elemek körforgásaitól, beszéltünk a nehéz fémekről, és hogy akár kémia órán azt nagyon jól meg lehet említeni, hogy akkor így meg így reagál, de hogy a természetbe emberi tevékenység folytán kikerül, benne marad az élő szervezetben, vagy ledakódik a talajban, és hogy erre hangsúlyt helyezni.
Pont így a biológiával is ugyanez, hogy ezek a körforgások ugyanúgy megjelennek itt is, tehát hogyha külön vesszük a tantárgyakat, és nem egybe kezeljük őket, akkor kémiában, biológiában, sőt szerintem fizikában is ugye nagyon sok dolgot meg tudsz ezzel magyarázni a gyereknek is, vagy hát a gyerekeknek, és ezzel egyébként szerintem igen, pont meg lehet fogni ezt, amit felvetettél, hogy a periódusos rendszernél is, hogy működik a periódusos rendszer, mármint igen, ez most így furcsán fog hangzani, nekem nem a kémia az erőségem, és én nálam idén nagyon-nagyon sokat segített az, hogy kémiából ténylegesen átvettük, hogy működik a periódusos rendszer, miért úgy épül fel, és igen, tehát az anyagoknak a bomlása, az anyagoknak a reakciói igazából, amik végbe mennek, azok úgy vannak periódusosan egymás alá helyezve, azok hasonlóak egymáshoz, és így ezzel is nagyon sok olyan dolgot, tehát például a bomlásnál feljönnek, hogy azonos anyagokkal tudom őket akár bomlasztani, vagy ilyenek, tehát hogy igen, a környezet szempontjából ezek is fontos tudások.
És Kamilla, pont te mondtad, hogy eleve tanári pályára készültél, de nektek, Eszter és Blanka, nektek is biztosan megvan a tapasztalatotok középiskolából és általános iskolából, amikor még volt kémia tanár, még biológia tanár, tehát hogy egészen más aspektussal és más fókusszal tanították ezeket a tárgyakat. Nem érzitek úgy, hogy ha csak és kizárólag a fenntarthatósági és zöld folyamatokra koncentrál egy jövőbeli tanár, akkor vannak olyan fontos tényezők az egyes természettudományokban, amik kimaradnak, és mégis fontos lenne tudni?
Hát szerintem a fenntarthatóság igazából a természettudományok nagyon nagy részét le is fedi, mert hogy persze valaki elmegy mérnöknek, ott is kell tudni a fizikai folyamatokat, meg bárhova máshova elmész, ott sárt, hogyha tudsz valamit a természetről, de nekünk ugye az a cél, hogy a diákoknak egy olyan átlag tudást átadjunk, amivel felkeltjük az érdeklődésüket a természettudományok iránt, illetve hogy tudatosabban éljék az életüket, és nekünk ez az elsődleges szempontunk. Ugye mi elsősorban általános iskola felső tagozatára készítenek fel minket, így nekünk az a feladatunk elsősorban, hogy felkeltsük az érdeklődésüket.
Ez ugye egy interdisziplináris képzés, és nagyon sok területet vonnak össze, ami azt jelenti, hogy ahogy most mondtátok, a természettudományos dolgokat is megkapjátok, viszont ez azt jelenti, hogy pedagógiát is kell tanulnotok, hogy kell bánni a fiatalokkal. Amit most tapasztaltok, vagy kaptok eszközrendszert, amivel egy tanár tarthatja az órákat, az egyrészt nagyon különbözik-e attól, mint amit ti tapasztaltatok közoktatási tanulmányaitok során, másrészt azt érzitek-e, hogy ezzel jobban meg lehet-e fogni a Z-generációt, ha már ez a szaknak a neve? Igen, Kamilla.
Hát igen, ugye 2022-től változott meg egyetemen is a tanári képzés, vagy hát a pedagógiai oktatási rendszer, és ennek nagyon-nagyon sok előnyét is látjuk. Tehát tényleg az, hogy napra készre próbálják tenni ezt az egész oktatást olyanra, hogyha most kimennék egy iskolába, és én azokat a dolgokat, amiket ott bent megtanulok, azt én hasznosítani is fogom tudni. Úgyhogy szerintem abszolút most a pedagógiai szempontból is megkapjuk azokat a kellékeket, amikre nekünk szükségünk lesz tanárként.
Mik ezek a kellékek? Bele lehet menni? Picit akkor eltávolodva magától az éjszaktól, jelenlegi tapasztalataitok és vágyaitok alapján milyennek kell lennie a jövő jó fejmenő pedagógusának? Ahhoz képest, mint amit mindannyian tapasztalhatunk, akár gyerekeink, akár emlékeink révén.
Hát itt ugye az elsődleges cél az, hogy megfogjuk a gyerekek figyelmét, és régen nem tudom, hogy elég voltam, mert ugyan nem éltem bele 20-30 évvel ezelőtt, de hogy akkor úgy tanítottak, hogy odaállt a tanár ugye a diákok elé, és elmondta az anyagot, és nem vitt bele nagyon kreativitást az órájába. Most viszont úgy látom, hogy nehezebb is megfogni a diákoknak, a gyerekeknek a figyelmét, és erre például tényleg egy hatalmas eszköztárat kapunk ki, főleg így az első, második fél évben. Olyan tantárgyaink vannak, amikkel izgalmasabbá, aktívabbá sokkal, meg gyakorlatilasabbá tehetjük az órákat.
Igen, Eszter?
Meg szerintem nagyon fontos lenne, hogy így tényleg gyakorlatorientált legyen egy képzés. Ami nekem nagyon megtetszett az Északban, hogy nagyon sok terepgyakorlatunk van. Aha. És akkor meggyőződünk arról, hogy tehát nem csak a tankönyvből tanulunk, hanem elmegyünk hulladékégetőbe, szennyvíztisztítóba, vagy szimplán a naszájra túrázni egyet, csak cseppkőbarlangba, de ott tanulunk helyben, és nem a tankönyvből, és szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy gyerekek érdeklődését ezzel is felkeltsük, hogy elmegyünk velük terepgyakorlatokra, meg szerintem az nagyon fontos így a pedagógus képzés kapcsán, így azt hangsúlyozták az oktatóink is, és én nagyon egyetértek azzal, hogy nagyon fontos lenne megismerni a tanítványainkat.
Uh-huh. Ezt érzitek így saját bőrötökön is? Tehát máshogy is tanítanak titeket itt, mint más egyetemen? Ezt ugye Eszter és Blanka kevésbé tudhatod, de Kamilla, neked pont van tapasztalatod, mert ugye jól emlékszem, hogy ELTE is.
Igen. Hát ez azért érdekes, mert ugye az ELTE az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb egyetem talán Magyarországon, és itt ezen a képzésen, bár ehhez hozzátartozik, hogy nagyon kevesen vagyunk, így viszonylag könnyebb ezt megoldani, de tényleg mindenkit személyesen ismerünk, és szerintem nagyon-nagyon jó is a kapcsolat, ami kifejezetten egy jó dolog, főleg úgy, hogy tényleg nincs kihez fordulni, hogyha valami nagyon-nagyon félre sikerül, de meg tudjuk oldani a problémákat, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, és pont innen jön az ismerettség. És ugye én a korábbi szakomon csak egy neptunkód voltam. Aha. A tanár szemében a 150 fős előadáson, még a 30 fős előadáson sem tettek azért kísérletet, hogy megismerjenek minket, ott is csak leadták az anyagot, levizsgáztam belőle, és utána egy év múlva találkoztunk. De tényleg itt mindig arra fókuszálnak, hogy mindenki jól érezze magát itt, olyat tanuljunk, amire mi is úgy gondoljuk, hogy szükségünk lesz, és nagyon fontosnak tartják azt, hogy úgy adják át az anyagot, amit mi is meg tudunk érteni, mert a természettudományt általában azok szeretik, akik értik, vagy akiknek sikerült úgy átadni. És nálunk is ezt próbálják megfogni, és szerintem ez is azon alapszik, hogy ismerjük egymást.
Az a nagyon kevés, amit mondtál, az, ha jól tudom, 6-ot jelent, tehát egy 6 fővel indult el a ti folyamotok, tehát ott még csoportbontás sem nagyon érdekes csinálni. Ti hányan vagytok, Blanka?
Mi most éppen 8-an vagyunk.
Na, hát az...
nagyon szép növekedés.
Szinte 133%-os növekedés, de ti vagytok a természettudományos beállítottságúak. Hogyha a matek annak számít, akkor örülök, ha nem, akkor megint beégettem magam. De most egy picit provokatív leszek, mert azt mondom, hogy egyrészt felsőoktatáson belül, másrészt, hogyha 6 esetleg adott esetben 8 fős csoportlétszámmal, osztálylétszámmal dolgozunk, akkor nyilván nagyon könnyű képviselni azt a fajta új metodikát az oktatásban, amiről most ti beszéltek. Ebben a műsorban beszélgettem az Egységes Diákfront képviselőivel, akik most a közoktatás problémáira mondták azt, hogy egyszerűen kevés a tanár, túl vannak terhelve, sokkal több a gyerek, tehát értitek, el tudjátok képzelni azt, hogyha esetleg kikerültök és tanítotok, akkor megfelelően tudjátok gyakorolni azt, amire itt lettetek képezve? Nem lehet, hogy rendszerében van valami megnehezítve ezeknek a tanároknak? Mert azt is simán el tudom képzelni, hogy biztos vagyok benne, hogy most is egy környezetismerett tanár nagyon szívesen vinné ki a gyerekeit, hogy nézzük meg a szemétégetőt, jó, ez most pont nem oda, de de simán lehet, hogy nincs rá ideje és ereje. Ezekre van válaszotok? Akár más módszerrel, hogyha nem vigyük ki a gyerekeket a természetbe?
Nem feltétlenül szükséges teljesen elvinni őket az iskola környezetétől. Tehát, hogy arra is próbálnak minket ösztönözni, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak helyben. És nem is feltétlenül azokat a dolgokat, amit iszonyat drágán meg kell venni, hanem amit akár otthon csak úgy megtalálható. Most hívjuk esetleg hulladéknak. Uh-huh. Tehát, hogy akár ilyenekből dolgozni, vagy ilyenekkel ismerkedni. Most egy városi iskolánál ez egy kicsit nehezebb, de ha kicsit kijebb megyünk, egy pár busz megállónyit, igazából akkor már találunk egy zöld területet. És nem azt mondom, hogy ezt a 45 perces órába bele kell sűríteni, viszont valamilyen kis darabot ebből el tudunk hozni nekik. akár osztálytermen belülre, tehát nem feltétlenül kell őket kimozdítani sem, szerintem, hanem tényleg nálunk, ami nekem speciál nagyon hiányzott az oktatásomból, az az, hogy lássak ilyen dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon jó volt, hogy tankönyvben láttam például a faleveleken a különbséget rajzon. Utána kimentünk a természetbe most, még tavaly, és megkérdezte tőlem az egyik tanár, hogy na, és akkor ez a tölgy, ez most kocsányos vagy kocsánytalan. Én meg így álltam vele szembe, hogy hát ezt rajzold le, meg megmondom.
Ábrára hát, meg tudom mondani.
Igen, és pont ez, hogy tudok bevinni neki falevelet, és az nem kerül semmibe, az én időmbe valamennyire igen, viszont hogyha ősszel reggel elindulok az iskolába, és mondjuk elhaladok egy fa mellett, akkor valószínűleg lesz a földön olyan falevél, amit én hasznosítani fogok az órámon.
Még egy dologra térnék ki magával a képzéssel kapcsolatban, mert a vizuális és hagyományos kommunikációnak is az szakajánlójában egészen nagy szerepe van. Ez pontosan mit jelent? Megtanuljátok, hogy kell beszélni a diákokkal? Vagy megtanuljátok, hogy kell kocsányos tölgyet festeni? Vagy ebben is egy picivel az generáció, illetve a következő generációk elvárásaira és igényeire szabva találkoztok?
Erről egyébként nagyon szívesen mesélek, mert nekünk így a első-második fél évben főleg ezen van a hangsúly. Itt nekünk a készségeinket próbálják a tanárok elsősorban fejleszteni, és így, mint ahogy mondtad, kifejezetten vannak ilyen óráink, ahol úgynevezett ilyen nyelveket tanulunk, hogy hogyan tudjuk a diákokkal közölni a tudást, ami nekünk megvan, és hogyan tudjuk ezt nekik minél jobban átadni. Így nekünk van például egy teljes olyan napunk, amikor olyan gyakorlatilag tudást tanulunk, hogy hogyan tudunk plakátokon keresztül kommunikálni a diákokkal, hogyan tudunk videókat készítetni velük, hogyan tudjuk ezeket alkalmazni az oktatásban, illetve arra is nagy hangsúlyt fektetnek ugye a tanárok, hogy jól szóban is jól magunkat elő tudjuk adni. Így például van nekünk retorika óránk, ami egy másik tanárszakon nincsen is, uh-huh. ami szerintem egyébként kifejezetten fontos, hogy egy pedagógus meg tudjon szólalni a diákjai előtt, és érthetően, izgalmasan elő tudja adni a tantárgyat.
Szándékosan, de nyugodtan még, hogyha kiegészíteni, nincsen, Kamilla jelzi, hogy Blanka mindent nagyon jól elmondott. Most megint csak egy szándékosan cinikus kérdést fogok feltenni. Greta Thunberg óta van még értelme a fenntarthatósággal így foglalkozni? Tehát nem érzitek úgy, hogy egy picit az a fajta lendület, amivel a 2010-es évek végén találkoztunk, az mint hogyha így alább hagyott volna, akkor egy ilyen nagy globális társadalmi akaratnak tűnt, amit én személy szerint, ahogyan látom, már nem nagyon tapasztalok. Hogy vagytok ezzel, Eszter?
Az érződik, igen. Szerintem a karantén, a COVID vírus alatt nagyon háttérbe szorult sajnos ez a fenntarthatóság, meg itthon is érződik, hogy egyre kevesebben mennek ki klímatüntetésekre itt Magyarországon.
Hát igen, bocsánat, hogy félbeszakítelek, innen folytasd majd, csak igen, mert ugye pont a COVID-ig az volt, hogy használj minél kevesebb műanyagot, meg minél...
Igen.
Nézzé, majd jött a COVID, amikor az volt, hogy fóliázz le mindent 8-szor, mert csak abban bízhatsz meg, tehát ez pont picit kiölte azt a lendületet, ami addig tartott. Bocsánat, folytasd.
Igen, teljesen jól mondtad.
És kevesebben járnak tüntetésekre?
Igen, de szerintem ugyanúgy szükség lenne arra, hogy új erőt kapjon ez a... újra hangsúlyosabb legyen jobban a klímaváltozás, mert tényleg nincs sok időnk cselekedni, és nagyon fontos téma.
Ezt látjátok egyébként baráti körötökön, osztálytársi köröt, most nyilván nem azokkal az emberekkel összehasonlításban, akikkel egy szakra jártok, hiszen ott biztos, hogy megvan az a közös gondolat, hogy érdemes foglalkozni a fenntarthatósággal, de a ti saját környezetetekben mennyire látjátok még, hogy a ti korosztályotoknak ez egy fontos ügy?
Szerintem a tudatosság hiányzik, tehát ezért is jó, hogy tanárok vagyunk, mert így tudatosabbá, vagy tanárok leszünk, inkább így mondom, mert hogy így próbáljuk tudatosítani bennük, hogy igen, ahogy ezt is mondta, nincsen sok időnk, minél hamarabb el kell kezdenünk cselekedni, és ha csak egy kicsi nüansznyi dolgokat csinálunk a mindennapi életünkbe. Például nem veszem meg azt a becsomagolt szendvicset, hanem inkább otthon készítek magamnak. Tehát ilyen kis egyszerű dolgokból lehet fejlődni, és lehet fejleszteni a társadalunkat.
De akkor erre én viszont szeretnék rácsatlakozni, mert Camilla? Én egy kicsit idősebb korosztályt képviselem, mint a Blanka, és hát nálunk én azt szoktam észrevenni a környezetemben, hogy igazából nem tudják, hogy kis személyként, egy kis porszemként a világban ő hogy tudna változtatni. És én inkább az elkeseredettséget látom rajtuk, hogy ő próbálja megtenni, ő próbál zero waste-es boltokban mindent megvásárolni, tényleg így éli az életét, és valahogy nem látja azt, hogy ez változtatna, nem látja azt, hogy ő ezzel segít valahol. És a másik pedig az, hogy nagyon sok embernél, hogyha már a tudatosság szóba jött, hogy nem tudja, hogy mit tehet érte. És lehet, hogy érdekli őt ez a témakör, de fogalma nincs, hogy mi az, amit ő a saját kis pénzéből, ami esetleg van, ő mi az, amit meg tud tenni ennek ügyében.
Hulladékfeldolgozóban voltatok terepgyakorlaton? Mert akkor azt mondjátok meg nekem, hogy van éle az a legenda, hogy teljesen mindegy, hogy szelektíven válogatod, de ott úgyis összeöntik, teljesen felesleges, mert ezek a hangok is nagyon gyakran megjelennek, pont amit te mondasz, hogy én kis emberként mit tehetek, bezzeg a nagy vállalatok, meg a hulladékkezelő úgyis nem foglalkozik ezzel a kérdéssel annyira.
Hát hulladék égetőbe voltunk sajnos csak. Az nagyon-nagyon szomorú látvány volt nekem nézni, hogy elég a hulladék, de ugye energetikailag hasznosították, szóval annyira nem vezet kárba, de ott láttuk amúgy, hogy nagyon sok papírdoboz is ott volt, ami nekem nagyon, nagyon fájt.
Hát, illetve most javíts ki, ha nem így van, és nem vagyok ebbe teljesen biztos, hogy jót mondok, de én úgy emlékszem, hogy nagyon sok esetben nincs ez a kapacitás, amivel meg tudják oldani, hogy folyamatosan szelektíven legyen gyűjtve minden, és nem a kisember nem tudja megoldani, hanem a nagy vállalat. Tehát mondjuk nincs annyi kocsija, nincs annyi telephely, ahova ezeket le tudja rakni. Tehát most javíts ki, hogyha rosszat mondtam.
Teljesen jól mondod, ráadásul a műanyagoknál sokan nem is tudják, hogy nem az összes műanyagot lehet hasznosítani, szóval. Arra sincs. Én nagyon azt tapasztalom, hogy kicsi a... nem nagyon... nincs jól lekommunikálva, hogy akkor tényleg egyénként mit lehet tenni. Kevésbé tudatosak az emberek. Én azt tapasztalom amúgy, hogy így közösségként sokkal könnyebb bármit is csinálni, hogy mi nagyon sokat beszélgetünk baráti körrel is erről a témáról, és nagyon jó, hogy ilyen fiataloknak egyre jobban elő ez a téma. Vannak különböző közösségi terek, például a Bolygó, ahol így programokat szerveznek.
Valentin Kamillával, Faragó Eszterrel és Pintér Blankával, az ELTE Z-szakának hallgatóival beszélgetünk fenntarthatóságról, a jövő tanárképéről és egyáltalán a bolygónk védelméről, és hogy mit lehet ezért tenni, akár tanárként, akár kisemberként. És nagyon rátértünk már a fenntarthatóság kérdésére, és egy picit most bennem is élénkülnek az emlékek, amikor még péntekenként diákok százai, ezrei tüntettek országosan és globálisan, hogy ne vegyétek el a jövőnket. Egyrészt gyorsan adulik a kérdés, ti mennyire vettetek részt annak idején ebben a klímaaktivizmusban, ha nem vagyok indiszkrét a kérdéssel?
Én egész sok tüntetésen ott voltam.
Blanka?
Én annyira sokban egyébként nem, mert én nem abból a szempontból úgy társadalmilag viszonylag későn kezdtem el foglalkozni ezzel a problémával, tehát én tényleg ez a kisemberként dolgozom, és otthon a hétköznapi életemben próbáltam ezeket belevinni.
Camilla, most hát, már neked is szint kell vallanom.
Én nem nagyon jártam ilyen tüntetésekre, a témakör mindig is érdekelt, viszont valahogy a tüntetés dolog az nálam egy ilyen kicsit perifériásabb témakör, tehát hogy ha már a tanártüntetésen is egyszer voltam kint, Eszterrel kimentünk egyszer, vagy hát Eszter sokat volt.
Eszter egy fekete öves tüntető vagy.
Hát ezt nem mondanám.
És most ha látnának minket, akkor valószínűleg ezt fordítva mondanak. De én nálam valamiért ez így nem fekszik annyira sajnos.
Viszont az, hogy ide jártok most már 3 szemeszter, illetve 1 szemeszter óta, mennyire ébreszti fel bennetek ezt a klímaaktivizmust, vagy klímavédelem iránti elköteleződést, nem csak a személyi részen, hanem a propagációs részével kapcsolatban is. Akár, ha nem is saját tapasztalatról beszélve, mit láttok a te érdekszaktársatok között, hogy mennyivel érzik magukat harcosabbnak ilyen ügyek iránt? Sakítva a kérdést, ki láncolná magát oda egy védett erdő? Ez most nyilván nem, de hogy nagyjából értitek, hogy mire vagyok kíváncsi. Ébreszte ez egyfajta vágyat azért, hogy még harcosabban és még erőteljesebben kell kiállni a bolygónk védelméért?
Én azt mondanám, hogy szerintem abból a szempontból ébresz bennünk vágyat, hogy nem ennyire drasztikus módon, tehát nem úgy, hogy kiláncoljuk magunkat egy fához, vagy leöntünk egy festményt, hogy nem ilyen színben, hanem inkább úgy mondanám, hogy úgy próbáljuk hirdetni, hogy úgy megfogja az embereket, hogy példaként állhassunk előttük, és minket utánozzanak, hogy lássák, hogy jó az, amit csinálunk, ezzel lehet előre haladni.
És a klímapánik, ez is egy létező kifejezés volt az elmúlt években. Mennyire érzitek magatokat most rosszabbul, hogy ennyi ideje azokról a dolgokról, azokról a folyamatokról tanultok, amik, mint te is mondtad, Eszter, nemrég, hogy cselekedni kéne, hogy időben meg tudjuk ezeket állítani.
Hát nekem ez nehéz, mert én sokszor klímaszorongtam, és szorongok. Amúgy nagyon jó, hogy tanulunk erről, meg mindig előjön az, hogy mit lehet-e csinálni, csak aztán ott vagyunk, hogy jó, tök jó, tudjuk, hogy mit kell csinálni, de akkor miért nem csinálják, miért nem lépik meg. Nehéz így néha nekem óra után kell egy kis szünet, hogy felfissüljek, de...
Tud megrázó lenni akkor egy-egy olyan tud, dolog, hogy főleg, hogy az ember levetíti nagyban.
Igen, meg jó, de jó, hogy közösségben vagyunk, és akkor akár tudunk erről beszélgetni, vagy elkezdünk ötletelni, hogy akkor mit lehetne csinálni.
Hát, meg bocsánat, mert pont most nekem egy csomagolás tervezővel volt egy óránk, és ez jutott eszembe erről, amit most az Eszter mesél, hogy ott például tök érdekes volt, hogy közöttünk sincs mindig ebben összhang, hogy mi ugyanazt gondolnánk ezekről a dolgokról, mert nálunk nagyon sok esetben jön ki az, hogy én például magamat tartom el, és nincs feltétlenül az az energiám, pénzem és időm arra, hogy mindent is megtegyek ennek ügyében. És szerintem ezek nagyon-nagyon érdekes beszélgetések szoktak lenni, és erre is nagyon jó ez, hogy közösségben csináljuk ezt úgy, hogy hasonló érdeklődési körrel, mert nálam nagyon-nagyon jó volt az, hogy kijött, hogy korosztályosan ez is tud probléma lenni, hogy nagyon sok esetben nincs meg az az energia szint hozzá, hogy meg tudjuk ezeket lépni, és szerintem ezt is nehéz megélni, amikor látod, hogy te mindent megteszel, és vannak ott a kortársaid, akit szintén érdekel, de ő nem tesz meg mindent, és igen, szóval nem tudom, hogy ezt tudom, hogy ezt mindenki nehezen élte meg ezt a beszélgetést, meg ezt az órát, mert tényleg fontos, nagyon fontos ezekről beszélni, és igen, bocsi.
Nem, teljesen jó. De ezt is akartam kérdezni, hogy és arról tanultok valamit, vagy arról van, kaptok tanácsot, hogy ha esetleg ismerősötök, vagy ha úgy döntötök, hogy tanárok lesztek, akkor ezt a fajta klímaszorongást ti hogyan tudjátok kezelni a diákotokban, környezetetekben? Pedagógiai válasz, és nem pszichológiai, mert nyilván ez önmagában egy pszichológiai kérdés is tud lenni, de tudtok erre valahogy választ adni azoknak az embereknek, akikben most egy picit megindult a félelem a bolygó jövője iránt?
Szerintem az mindenképp hasznos, hogyha keresünk hasonlóan klímaszorongó társakat, és csak beszélünk, mert az is nagyon sokat tud segíteni, de közösen cselekszünk, az nekem nagyon, nagyon sokat tud adni. Én a bolygó közösségi térbe szoktam járni, és akkor ott mindenféle ingyenes programot szerveznek, és ott megnyugszom, hogy valamit tettem.
Igen. Ugye Blanka és Eszter, ti azt mondtátok az elején, hogy elsősorban nem is a tanári hivatás miatt választottátok ezt a szakot, hanem a most nemrég átbeszélt fenntarthatósági és bolygóvédelmi kérdések miatt. Hogyha úgy döntenétek, és rád is vonatkozik a kérdés, Kamila, de ezért te még egészen eltökéltnek tűnsz a pedagógiai utat tekintve, hogy adódik a kérdés, hogy ha úgy döntötök, hogy nem tanárként fogjátok folytatni, miután megszereztétek ezt a mesterdiplomát, milyen munkaköröket láttok magatok előtt, vagy a szaktársaitok előtt, amiben ez hasznos lehet, hogyha egy ilyen diplomátok van?
Szerintem így, hogy ugye a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről sokat tanulunk, így szerintem egy közigazgatásban nagyon jól lehet helyezkedni, de egyébként hasonló üzemekben is, mint például egy hulladékégetőben, mint egy szakértő, ott is jól meg lehet találni a helyedet. Meg igazából, hogyha ezzel a szakkal szinte ugyanolyan helyekre el tudsz menni, mint hogyha elvégeznél egy környezettan alapképzést, vagy esetleg megkockáztatom egy mesterképzést is, ebben persze annyira még nem vagyok jártas, de szerintem lehet bőven ott az egész világ előttünk, így, hogy a természettudományokat komplex módon tanuljuk, tanulunk olyan gondolkodásmódokat, amiket máshol nem hiszem, hogy tanulnak emberek, szerintem ezt sok helyen fel lehet használni.
Abszolút, szerintem akár nemzeti parkokhoz elmenni, vagy bármilyen élménypedagógia, múzeumpedagógusként is el lehet helyezkedni. Szerintem nagyon jól összefoglalta Blanka, nem tudom jobban kiegészíteni.
Mert csak azért is kérdezem ezt, mert nekem valahogy az elmúlt pár perc beszélgetéséből inkább az szűrődött le, hogy valahogy jó lenne, hogyha ez a szemlélet, amit most hangsúlyoztok, ez a kis embereken túl a nagy emberekhez is, a nagy vállalatokhoz, a multicégekhez, a szemétégetőkhöz, stb. Is eljutna. Van bennetek olyan perspektíva, hogy belülről reformáljatok meg egy rendszert? Elképzelhető ez egyáltalán, vagy túl nagyot álmodok én is helyettetek?
Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én például kifejezetten gondolkoztam olyanon, hogy mit lehet csinálni mondjuk egy multi esetében. És nagyon sok esetben abban a problémába ütközünk bele, hogy a multi nem fogja a profitot ugye félretenni a környezetért. Tehát sok esetben megoldást tudna nyújtani egy-két apró változtatás, viszont az apró változtatás annyira nem lenne apró például, ugye, ha a profitot nézzük. És ilyen esetben én nem feltétlenül látok ebben egy pozitív jövőképet, mert a gazdaságunk nem így működik, ugye, de hát nem tudom. Ez így egy nagyon nehéz és depresszív kérdés volt.
Igen, az volt a célja ennek a beszélgetésnek, hogy még nehezebben érezzétek magatokat, nem? De hogy ne állag úgy, hogyha ilyen gondolatokat azok, csak próbálok én is közösen gondolkodni veletek, mert természetesen engem is érint, és majd az én gyerekemet és unokámat is valószínűleg fogja érinteni ez a kérdés, és olyan jó, hogy ti meg ezzel foglalkoztok így, hogy most én meg belétek próbálkozom kapaszkodni reménysugárért. Blanka, te említetted, hogy közigazgatásban is ennek bőven lehet haszna. Azt azért látjuk, hogy jelenleg a mai kormányzatunk mennyi forrást és milyen szempontokat különít el a környezetvédelemre. Úgyhogy lehet, hogy még nem a közigazgatás lenne a legkifizetőbb szakma ezzel a végzettséggel, de esetleg láttok magatokban olyan perspektívát, hogy bármiféle politikai, civil szervezeti, EU-s szervezethez csatlakozás, ahol szintén zászlótokra tudjátok tűzni ezt a fenntarthatóságot, amit most már 3 + 1 éve tanultok?
Szerintem simán ad ez a szak olyan képesítést. Mondom így, hogy tanulunk retorikát is, így tudjuk közölni a világgal, mik a gondolataink, mik az értékrendünk. És igen, én egyébként el tudnám képzelni, hogy ezt nagyobb körben tudnánk hirdetni, ezt a gondolkodásmódot, hogy lehet hova vinni, lehet hova még fejleszteni ezt a világot.
Így most már, főleg, hogy behoztad a terepgyakorlatokat is, Eszter, én kíváncsi lennék, hogy volt-e egy olyan egyik legnagyobb ilyen tapasztalás, meglepő élmény, amivel találkoztatok a tanulmányaitok során, de nem kell feltétlenül a terepgyakorlatokra koncentrálni, hanem bármilyen tudásanyag. Szintén Eszter hoztad fel a biológiai ökológia órát, hogyha jól idézem, amit nekem még sokáig kellett emészgetnem, hogy egyáltalán rájöjjek, hogy mit jelent, illetve miközben jöttünk be a stúdióba, hallottam félszavakból, hogy a Mi a gond a gravitációval című könyv is egy ilyen sláger téma közöttetek. Ez nekem már például egy meglepetés, hogy mi a gond a gravitációval, mert én hát voltak olyan helyzetek, amikor éreztem annak kárát, de nem biztos, hogy egy egész könyvet írtam volna erről. akár leszem a könyvedben, engem tényleg nagyon érdekel, hogy miről szólhat, de hogy így pontszerűen ki tudnátok-e emelni valamit, ami számotokra egy ilyen gondolatformáló tapasztalat volt az elmúlt 1-3 fél évetekben?
Hát én talán a vizuális kultúrát tudnám egyébként említeni, ott is tárgy és mi volt a virág órájának a címe?
Tárgy és környezetkultúra.
Tárgy és környezetkultúra órát tudnám ebből is kiemelni, és számomra az a legérdekesebb benne, hogy nagyon egyszerű dolgokat csináltunk, és vettünk át viszont más szemlélettel.
Például milyen dolgokat vettetek át és néztetek?
Például tojást festettünk, vagy gyertyát merítettünk, papírt merítettünk, papírmaséztunk, hogyha már ilyennél tartunk. Tehát, hogy olyan dolgok, amire azt is mondanák egy egyetemen, hogy ez olyan dedós.
Aha.
És mivel máshogy szemléltük ezeket a folyamatokat, és tényleg próbáltuk ebbe az összes természettudományos tudásunkat beletenni, ami egyelőre ugye csak az érettségiből volt, így sokkal érdekesebbé vált az egész, és annyira, nekem nagyon nagy kapukat nyitott meg például ez, így csak a gondolatváltásban. És szerintem ezek azok az érdekességek, ami tényleg olyan tök egyszerűnek tűnik az egész, és nekem ez volt például a legnagyobb ilyen hűha élményem itt.
Nagyon izgi, tényleg főleg, hogy ilyen hétköznapi dolgok, amikkel már akár gyerekként, vagy fiatalon milliószor találkozol, az hogy lehet szemléletváltással is megközelíteni. Eszter?
Nagyon nehéz kérdést kérdeztél, hogy melyik.
Ne haragudj.
Nem, de hogy is. Nagyon izgalmas amúgy, mert nagyon sok terepgyakorlat is olyan, hogy nagyon érdekes dolgokat tapasztalunk már például, hogy voltunk egy gombatermesztő nagy üzemben, és akkor azt végignézhettük, hogy termesztik, hogy csomagolják be ezeket. De az is nagyon tetszett nekem, mikor ilyen ottavós terepgyakorlatok is vannak néha, így országosan találkozunk, az éjszakos hallgatók, úgy kicsit többen
és
vagyunk.
Akár 30-an is megvagytok.
30-an még nem, de majd lehet. De hogy ott például túrászunk is egy nagyon szép helyen a Bükkben, viszont elmentünk az Apollo gumigyárba is.
Aha.
És azt megnézni, hogy az autók gumikereke, hogy gyártják le, az nekem nagyon érdekes volt, pedig jogsim sincs, szóval kevésbé érdekel a téma, de...
De mikor eljöttetek onnan, akkor szúrós szemmel néztetek a gonosz környezet szennyező gyári munkásokra, nem? Nyugtass meg, hogy elmentetek, megnéztétek, és nagyon bűntudatot keltően távoztatok onnan.
Igen.
Köszönöm.
Kevésbé volt meggyőző nekem, hogy a környezetvédelemre mennyire figyelnek oda, de
szeretnének gyűjtjük a szemetet.
De javíts ki, Kamilla.
Hát ezzel például egy nagyon érdekes dolog, egy, ha jól emlékszem, magyar srác feltalálta azt a aszfalt összetételt, amiben például a gumi, autógumi, elhasznált autógumiknak a gumi darabkáit ugye összekeverik, és azt azzal aszfaltoznak igazából. És ez például hulladékfeldolgozás szempontjából nagyon-nagyon jó. Nyilván most a terhelés, meg mit, ennek nem néztem ennyire utána, tehát hogy ez most csak így jött, de hogy
figyelj, látod, hogy én mennyire értek hozzá, bármit mondasz, tehát így én ámulok minden is tudáson, amit most átadsz.
De igen, tehát hogy ott vannak ilyen törekvések, az egy másik kérdés, hogy ez mennyire megy át. De mi próbáltunk, amikor ott voltunk, ezekre a törekvésekre koncentrálni, hogy igenis ezeknek van jó megoldása, meg lehetne jól megoldani ilyen problémákat, csak hát idő, pénz, energia.
És akkor, bocsánat?
És szerintem például például pont a gumigyár, ha már is szóba került, ott mi megtapasztaltuk, hogy a fizikának, kémiának tényleg ott helye van, és akkor a folyamatok, hát ezért fontos tudni, hogy akkor és hirtelen nem tudok példákat, de hogy tényleg jelen.
Vulkanizáció.
Igen, hogy a gumi jobban tapad, és azt mivel érik el, hogy alakítják át a dolgokat. És hogy tényleg nem ilyen elvont a kémia, meg a fizika is, akár a főzésnél is ott van, meg a sütésnél, meg minden hétköznapi jelenségben, például a könyv is ezt írta le a gravitáció esetében.
Hogy az ott van minden dologban?
Hát igen, hogy tapasztaljuk a következményeit, és aztán persze így kifejtette, hogy így newtoni gravitáció miért nem feltétlen teljes, de...
Ez már nagyon formabontó.
Nagyon, bocsánat.
Ez tetszik, köszönöm szépen, majd kölcsönkérem azt a könyvet. És akkor ezeknek a terepgyakorlatoknak, most, hogy mondtatok egy ilyen példát, az is a célja, hogy egyrészt megtapasztaljátok saját bőrötökön is, mondjuk pont a vulkanizációt nem, de hogy test közelből lássátok azokat a folyamatokat, amikről tanultok, és hogyha egy ilyen újrahasznosítási pozitív példa van, hogy akkor azt így tovább vigyétek, és majd annak idején úgy tanítsátok a felnővő generációt, hogyha gumigyárad lesz, akkor mindenképpen úgy kezeld a hulladékot, hogy az újra felhasználható legyen. Tehát ezeknek a pozitív példáknak a elhozatala is a haszna és járuléka a terepgyakorlatoknak?
Hát például igen, abszolút. De ez szerintem a terepgyakorlatainknak egy egészen érdekes, de mellékes szála. Tulajdonképpen, ahol mi még jelenleg tartunk, meg amiért mi csináljuk ezeket a terepgyakorlatokat, de persze ez is benne van, hogy ezeket a pozitív vonulatokat elhozzuk, amiket később majd mi továbbadunk.
Blanka, téged eddig hagytalak gondolkodni, de te sem úszod meg a kérdést, hogy főleg ilyen friss Z-szakosként volt-e neked valami nagy gondolatformáló tapasztalatod?
Egyébként feltetted a kérdést, és egyből eszembe is jutott, hogy mi lesz a válasz, hogy mondani fogok. Ezt már persze sokszor felmerül, de nekem a hulladék égető a rákos palotán, nekem az volt egy nagyon nagy sok, amikor oda mentem, és előtte persze elmondták az előadást, hogy hogyan működik maga az egész üzem, miért kellett ezt létrehozni, és az, amikor bejártuk az üzemet, és megnéztük, hogy hogyan pakolják a szemetet, a hulladékot, és milyen hihetetlen mennyiségbe. Tehát, hogy én ennyi hulladékot még életemben nem láttam. És ez volt az a pillanat, amikor rádöbbentem, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon erősen egy fogyasztói társadalom, és hogy rengeteg mellékhatása van, és tényleg ezt is mesélte, hogy látta a kartondobozokat. És igen, lehetne szelektíven gyűjteni, lehetne csökkenteni ezt a mennyiséget, mert amik a kukásautókból jöttek és kiöntötték arra a szeméthegyre, lehetne csökkenteni, nem mondom.
Még így a vége felé egy kérdés azért felmerült bennem, hogy a szüleitek egyrészt mit szóltak, amikor elmondtátok nekik, hogy erre a szakra jártok, főleg Kamilla, neked ugye el kellett adnod azt is, hogy nem olyan tanár leszek, mint amit hittetek, hogy leszek, illetve hogy hogyan tudjátok ezt elmondani, hogy pontosan mi zajlik itt a szüleiteknek, barátaitoknak. Bár mondjuk az elmúlt egy órában erről volt szó, tehát lehet, hogy ezzel a kérdéssel ezt a kérdést már megválaszoltátok, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy a szüleitek közvetlen környezetetek hogy reagált, mit szólnak ahhoz, amikor megtudják, hogy mit tanultok.
Nekem az első évben most nagyon meglepődtek a szüleim, hogy ők azt hitték, hogy bemegyek egy, az már biztos volt, hogy tanári szakra megyek, de hogy nem gondolták volna, hogy így bemegyek, és nem az lesz, hogy orbafőben tanulom, hogy mi a kémia, mi a fizika, mi a biológia, hanem hogy sokat vagyunk terepen, sokat fejlesztünk képességeket, készségeket, és ez tényleg számukra is sok volt, hogy meg mindig mi sokszor mondják nekem, hogy miért nem egy tanulósabb szakra mentél. De aztán hallom a másodéveseket, hogy igen, nekik már van rendes vizsgájuk, sokat kell készülni. Nem mondom, most az idei igen, ebből a szempontból sokkal kényelmesebb. De én látom, hogy igen, a szakban van lehetőség, és tudom, hogy itt is fogunk még tanulni, mert persze most is rengeteg gyakorlati tudást szereztünk, de még rengeteg sok mindent fogunk tanulni.
Nálam nagyon meglepődtek, hogy fizika, kémia, biológia egybe, te jó, ki vállal be ilyet, hogy ezt így miért. De
alapvetően akkor pozitívan fogadták.
Pozitívan, mert nagyon támogatnak, meg látják, hogy mi a haszna. És nagyon meglepődtek, hogy tényleg ez a vizuális kommunikáció, retorika, ennyi terepgyakorlat, egy heti kétszer terepgyakorlat, ez tényleg nem egy megszokott, de látják, hogy ez jóval több munka, mint amit így, aminek tűnik. Szóval így azt hitték, hogy én majd csak így hát így el leszek az egyetemen, meg abból meséltem, hogy ja igen, akkor papírt merítettünk, ja, akkor nem is tanultál semmit, de aztán persze kifejtettem, hogy ez nem csak ennyiből áll, de abszolút támogató mindenki.
Kamilla?
Hát úgy tűnik, megint én vagyok a fekete bárány. Nálunk nem volt ekkora sikere ennek a történetnek, de nálunk önmagában a tanári pályának nem volt egy túl nagy sikere. Most, ha a környezetre is kérdeztél, igazából akinek eddig elmondtam, hogy tanári pályára léptem, és én tényleg ezt szeretném csinálni, az általában a homlokomhoz teszi a kezét, hogy biztos lázas vagyok, vagy valami problémám van, hogy én ezt az utat választom magamnak, de sajnos el kell őket keserítsem, hogy még mindig kitartok mellette.
Pedig az a 32%-os emelés.
Igen. Úgyhogy igen, nálam ez nem volt egy ekkora sikertörténet, viszont szakváltásomról is anyukám már aznap tudott, amikor már elkezdtem a szakot, úgyhogy az is érdekes volt. És ő viszont látta rajtam végig a fejlődést, meg azt az utat, amit bejártam az elmúlt egy évben, és nekem egy nagyon érdekes beszélgetés volt vele, amikor ebből a nem igazán érti, hogy én mit keresek itt, nem igazán biztos benne, hogy ez az én utam, és ebből egy olyan visszajelzést kaptam már idén, hogy azt látja rajtam, hogy én igenis megtaláltam itt a helyemet, és nagyon jó irányba haladok ezzel a szakkal, úgyhogy most már mondjuk úgy, hogy sikertörténet, de hát azért az enyém egy kicsit döcögősebben indult.
Valentin Kamillának, Faragó Eszternek és Pinter Blankának, az ELTE Z-szak hallgatóinak köszönöm szépen a beszélgetést. Gyürke Kata szerkesztőnek és Horváth Ádám technikusnak a segítséget, önöknek, nektek a figyelmet, Penke Bence voltam, sziasztok!
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.